Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást. Arról szeretnék ma elsősorban beszélni, hogy milyen a zeneszerzői hivatás, és hogy hogyan változtatja meg ezt a hivatást a Jézus Krisztussal való találkozás, és hogyan alakítja és formálja át. Teréz anya mondja a nővéreinek, hogy ha lehet, a létező legkevesebbet beszéljenek magukról. Hát ezzel a parancsal most szembe kell mennem egy kicsit, de mindazt, amit el szeretnék mondani, tehát az a legfontosabb szempontom, hogy az Isten mindenkinek elébe megy, és mindenkinek felajánlja azt a lehetőséget, hogy vele tartson. Amiről beszélni fogok, az alapvetően két részből fog állni. Először az életemről szeretnék életemből néhány momentumot fölvillantani, beszélni egy kicsit a szakmai pályafutásról, utána pedig a hit és hivatás, illetve a hit és hűség témaköréről egy kicsit kötettebben, tehát abból már papírból fogok beszélni. Marxista szülők gyerekeként láttam meg a napvilágot, ebben a világnézetben nevelkedtem. Nagyon becsületes szüleim voltak, nagyon hűségesek egymáshoz is. Édesapám 41 évesen abba halt bele, hogy ezt a fajta marxista elméletet nem tudta összeegyeztetni azzal a gyakorlattal, amivel aztán később találkozott, úgyhogy az élete utolsó 10 évét már állandóan idegösszeroppanások között töltötte. Nagyon becsületes ember volt. Ettől függetlenül a 10 parancsolatból szinte az összes parancsot megtanították nekünk, kivéve azokat, hogy a te uradat és Istenedet szolgáld, illetve hogy az Úrnapját szenteld meg. Teljesen hermetikusan el voltam zárva a hittől. Nem tudtam, hogy ki az a Jézus Krisztus, nagyszüleim sem beszéltek, nem is beszélhettek róla. Az első emlékem az az, hogy megyünk óvodába, és volt ott az úton egy feszület, és kérdeztem édesanyámat, hogy ki ez a bácsi, és mi rosszat tett, hogy ilyen csúnyán elbántak vele. Azt mondta, hogy semmi rosszat nem tett. Akkor miért tették ezt vele? Fiam, hagyjuk ezt a témát. Ez volt az első ilyen emlékem. Ezután nyugodtan éltem a úttörők életét, és egészen 16 éves koromig nem is találkoztam vallásos emberrel. Egyáltalán el sem tudtam képzelni, hogy léteznek ilyenek. 16 évesen egy úttörő táborban az egyik ifitársam beszélt a világ teremtéséről, Isten létezéséről, szó szerint fuldokoltam a röhögéstől. Egy nagyon értelmes fiú volt, és csodálkoztam, hogy hát ha ennyire okos, akkor hogy hihet ilyen butaságokban. 18 éves korom után katona lettem Szombathelyen, egy nagyon kemény első lépcsős laktanyában. Egy olyan századhoz, amelyet tulajdonképpen a filozófusok századának lehet nevezni. A kantinban folyamatosan sisteregtek a viták, ki volt a jobb, Nietzsche vagy Schopenhauer, Fichte vagy Kant vagy Marx. Nagyon magas színvonalú vitákat folytattunk. Decemberben a századunk elkerült egy téli gyakorlatra, amelyen a vezetőség elcsalta gyakorlatilag a katonaság, tehát a közkatonák ellátásának a 90%-át, és emiatt rettenetes helyzetbe kerültünk többször is. Volt olyan, hogy egy napig nem volt ivóvízünk, még sátrakat sem kaptunk, ahol melegedhetnénk, így egyedül a harckocsikban lehetett melegedni, onnan viszont az öreg katonák kirúgták a kopaszokat. Úgyhogy ott aztán árokásás közben egy kemény bakonyi éjben el is fagyott a lábujja. De ami érdekesebb volt, hogy ezek a filozófusok ezen a téli hadgyakorlaton hogyan változtak át állattá. Velem együtt, aki ugye öntudatos marxistaként kerültem oda, hihetetlen volt, hogy mi, akik azelőtt a kantinban, mondjuk még egy héttel azelőtt az erkölcsiség legmagasabb kérdéseivel foglalkoztunk, hogyan lopjuk el egymástól a vizet, hogyan hazudunk, hogy nálunk már nincs, hogyan tagadjuk le a cigarettánkat, hogyan tagadjuk le azt, hogy mások elől sikerült valami kaját szereznünk, és itt tovább. Kivételt ez alól az egész században összesen az a 6 keresztény jelentett, aki ott volt, győri bencések voltak, szédületes srácok. Hát nagyon elgondolkoztató volt, hogy ők miért nem csinálják ezt, mi adja nekik ehhez az erőt, miközben mi folyamatosan depressziósok voltunk, káromkodtunk, veszekedtünk, ezek az emberek derűsek maradtak, és a legteljesebb békében élték végig a hadgyakorlatot. Ez nagyon elgondolkoztató volt. Hónapokkal később az egyik lányismerősöm küldött nekem egy hihetetlenül csúnya babát. Én nagyon rosszba voltam a rajparancsnokommal, akit Bagoly Józsefnek hívtak, és ráragasztottam erre a végtelen ronda babára, hogy Bagoly baba, és utána körbehordoztam az egész században. Nagy sikerem volt vele, úgyhogy másnap be is hivatott a századparancsnok, és feljebb való tekintélyének megsértéséért 3 nap fogdát kaptam. Lekerültem a katonai fogdába, ahol egy csodálatosan megtért keresztény ember volt a cellatársam. Ezzel a fiúval végig vitatkoztam 2 éjszakát. Egyszerűen érthetetlen volt számomra, hogy miért kell nekem sírni. Tehát nekem megvoltak a magam racionális érvei, miért van ez, mi történt velem. Annyit minden esetre elért nálam ez a fiú, hogy mikor kikerültem a fogdából, elhatároztam, hogy bár Isten nincs, de soha többé nem fog bűnt elkövetni. Ez fél napig sikerült, legalábbis az akkori fogalmaim szerint, és utána újból visszazuhantam a sötétségbe, de onnantól tudtam, hogy Jézus Krisztusnak a személye engem nagyon érdekel, hogy vajon ki lehet ő. Egyhuzamra elolvastam Máté evangéliumát, és megint jött ez a sírós érzés, hogy ennek mekkora jelentősége volt. Én 6. általánosban egy barátommal tettem egy fogadalmat, hogy soha nem fogok sírni, és azt a katonaságig meg is tudtam tartani. Tehát itt valami egészen mély érintésről volt szó. Amikor ezt elolvastam, akkor utána arra következtetésre jutottam, hogy Krisztus a valaha élt legjobb ember a Földön, csodálatos valaki, de természetesen nem Isten. Azok a dolgai, amelyek követhetőek voltak, azokat elfogadtam, a csodákat, a feltámadást és a többit, azt mind a tanítványok hozzáköltésének meg meséjének tartottam. Még mindig volt egy reményem, hogy a katonaság után, ahol az ELTE tanárképzőre jelentkeztem magyar történelem szakra, hogy ott nyilván megmutatják nekem a marxizmusnak azt a könyvét, amelyik világosan bebizonyítja Isten nem létét, továbbá beszámol nekem arról, hogy mi az élet értelme. Így került a kezembe Feuerbachnak 1-2 könyve, és elámultam azon, hogy mennyire színvonaltalan, és hogy mennyire nem válaszol semmilyen olyan kérdésre, amire én kíváncsi voltam. Azt olvastam benne, hogy a papok szeretik a pénzt, hogy az emberek be vannak csapva, csupa szociológiai megközelítést, ami nem volt méltó filozófusokhoz. Akkor tudtam már, hogy ez nem lesz az én utam. Utána még több helyen kereskedtem, Sartre és az egzisztencializmus foglalkoztatott, aztán rájöttem, hogy ez sem az én utam. Utána Freud és a lélekelemzés, a minden létező Freud könyvhez igyekeztem hozzáférni, de mindez nem segített a kételjeimen. És volt egy könyv, nyilván nagyon sokan ismeritek és olvastátok, a Vörös Sándortól a teljesség felé. És ez volt az a könyv, amelyet, amikor először olvastam, akkor sarokba vágtam, hogy ez egy lila duma, és két hét múlva mégis ellenállhatatlan kényszert éreztem, hogy újból kézbe vegyem és végigolvassam, és amikor másodszor befejeztem ezt a könyvet, akkor volt ott egy kegyelmi pillanat, egy teljes bizonyosság, hogy van Isten. És onnantól nem kételkedtem ebben soha többé. Na de hát, hogyha van, akkor milyen Isten ő? Vajon miféle? És melyik hit az, amelyik igazán hozzám közel áll? Ekkoriban kerültek hozzám Chestertonnak a könyvei, aki egy kiváló és szellemes apologéta, és rájöttem, hogy egyre mélyebb vonzódást érzek a katolikus kereszténység iránt, ő ennek a vallásnak a képviselője. Ez azonban nem volt elég, hiszen még egyáltalán nem tisztázódott a viszonyom az egyházzal, még egyáltalán nem volt semmiféle hitéletem, volt egyfajta hitem. Erre rá néhány hónappal egy olyan közegbe kerültem, ahol rengeteg hídgyülekezetes volt. Az a mód, ahogy ők, bocsánat, hogyha itt esetleg személyesen érint valakit, ahogy ők hozzám közelítettek, az a fajta agresszivitás és megfélemlítés az egészen biztossá tette a számomra, hogy nekem nem erre van az utam. Iszonyatosan sokat ostoroztak a páli levelekkel, rengeteget fenyegetőztek azzal, hogy mindenképpen el fogok kárhozni, és a többi. És nekem az a képem, ami addig Krisztusról kialakult, azzal ez összeegyeztethetetlen volt. Hiszen addig is ismertem olyan embereket, akik nagyon-nagyon tudnak szeretni, és el nem tudtam képzelni azt, hogy az Isten őnáluk szűkebb lenne. Hogy nem? Ezután találkoztam egy olyan fiúval, aki rendszeresen lejárt egy katolikus paphoz csendes hétvégékre. Ezek a csendes hétvégék olyan helyek voltak, pénteken megérkezett egy nagyobb társaság Somogysámsonba, aztán szombaton reggeltől estig bőjt volt, szigorúan kenyéren és vizen, zsolozsma, rengeteg csendes belső ima és kötelező csend, és vasárnap értek haza. No, ez a fiú ez ott ért meg, és elmondta nekem, hogy hihetetlenül meg fog sértődni, ha nem megyek le a keresztelőjére. Ettől megijedtem, és lementem Somogysámsonba Varga Lacihoz, most a Kaposvári Szent Imrének a plébánosa számtalan könyvet adott ki, a lelki vezetőm, egy egészen csodálatos ember. Szóval lekerültem hozzá, és ahogy megláttam, tudtam, hogy ő az én emberem. Onnantól fogva elkezdtem lejárkálni ezekre a csendes hétvégékre, de egyelőre még látható eredmény nélkül. Nyáron aztán egy hatalmas baráti társasággal lementünk Balatonfűzfőre, és hát ahogy ez ilyenkor lenni szokott, reggeltől estig ittunk, fociztunk, röhögtünk és a többi, de nekem valami hihetetlenül hiányzott. Ők meg nem értették, hogy mi bajom van, és aztán ötödik nap nem bírtam tovább, egyszerűen úgy éreztem, hogy ez most semmire nem jó, nekem most valami más keresni való van az életben. Fogtam magam és lementem Lacihoz 10 napra. Váratlanul, neki mindig nyitott volt a plébániája, úgyhogy ez nem okozott gondot. Élt Lacinál egy Jóska nevű, egy Szilvás Jóska nevű ember, egy 100%-os rokkant, egy olyan valaki, aki a 40-es évek végén egy kullancsípést kapott, vele együtt agyhártyagyulladást, amit ráadásul félrekezeltek. Azt hitték, hogy megőrült, és berakták az őrültek házába, kényszerzubbonyba meg a többibe. Mire onnan kikerült, már menthetetlen volt. Az a csoda, hogy egyáltalán túlélte, annyira későn ismerték föl a problémáját, és tökéletesen megbénult. Tehát se egyik lábát se tudta mozgatni, az egyik kezét talán így egy picit, a másikat szintén nem. Beszédét az csak az édesanyja értette, és hát ennek megfelelően az ellátása is nagyon nehéz volt. Ez egy fantasztikus ember volt, ez a Jóska, ő lett később a Bérma apám. Két napja voltam ott, Lacinál, amikor egyszer csak azt mondta, hogy váratlan dolgok jöttek közbe, holnap egész napra elmegyek, Jóska a tiéd. Na ekkor borultam le életembe először imádkozni. Uram, Isten, mit csináljak én ezzel az emberrel? Hát nem értem, fogalmam sincs, hogy hogyan kell ellátni, és így tovább. De addigra már Jóskát az egyik ilyen rehabilitációs valamennyire megtanította beszélni. Én megkaptam a teendők listáját, megborotválni, fogatmosni neki, kacsát kicserélni, megmozgatni, levenni, fölrakni, stb. Hát egy gyakorlott embernek, aki Jóskával gyakran foglalkozott, ez fél óra volt, nekem egy délelőttön bekerült, de Jóskával összebarátkoztunk, és így tanultam meg imádkozni. Ekkor borultam először térdre. Aztán Laci visszaérkezett, és vendégei jöttek, elmentek zsolozsmázni az imaterembe, én meg kint cigarettáztam a ház előtt, és gondolkodtam az élet nagy dolgain. És egyszer csak Laci kijött hozzám, ilyen újjongva, és azt mondta, szeret, akármit csinálsz, szeret. Azt mondtam neki, hogy nekem olyan bűnös életem volt, hogy ez képtelenség. Ez ilyenekkel ne áltasson engem, képtelenség ennyi mindent megbocsátani. Akármit csinál, szeret. És aztán bement a házba aludni, én pedig hát felzaklatott lélekkel járkáltam ott az udvaron. Ez volt a megtérésemnek az éjszakája. Onnantól kezdve minden másként alakult. Ne jártam csendes hétvégékre, aztán hamarosan megnyomtam, megáldoztam, bérmálkoztam, és így tovább. Azóta azt mondhatom magamról, hogy olyan ember vagyok, aki hát kereszténynek vallja magát. A megtérésem utáni időszak nem egészen úgy alakult, ahogy elgondoltam. Azt hittem, hogy egy olyan értelembe vett siker történet lesz, hogy egyre inkább el tudom hagyni a rossz dolgaimat. Néhány rossz dolgot valóban el tudtam hagyni, de korán sem mindent. És az azóta eltelt 17 év, az inkább az Isten irgalmának a megértése felé vezet, afelé, hogy megértsem, vagy megpróbáljam megérteni a szeretetének az ingyenességét, hogy nem a teljesítményeimért szeret, nem az enémért, nem a képzelt vagy jó tulajdonságaimért, hanem egyszerűen úgy szeret, ahogy vagyok. Ezt egy nagyon különös példán keresztül értettem meg. A megtérésem után két évvel egyszer lementem egy hétre egy víkendházba, hogy egy kicsit összeszedjem magam. Zsolozsmáztam, meg teáztam. Ennyit csináltam. A második nap nyávogást hallottam a ház előtt, és ott volt egy kismacska. És mivel teljesen egyedül voltam, nagyon, nem vagyok különben egy ilyen nagy állatrajongó, szeretem az állatokat, de tehát nincs olyan, hogy mindenem a kutya, vagy mindenem a macska. De őt akkor beengedtem és befogadtam, és egy jó hetet töltöttünk együtt, sok bosszúságot okozott, hát amit az ilyen kissé vad állatok, ugye ide-oda lerakta maga emlékeit, stb. Tehát nem volt azért annyira egyszerű a dolog. És talán a negyedik napja voltam ezzel a macskával együtt, amikor egyszer csak ránéztem, és megkérdeztem magamtól, hogy miért szeretem én ezt a macskát. Mi az, amit nem én adtam neki? Mi az, amit ő adott nekem? És azt néztem ebbe a kapcsolatba, hogy én ezt a macskát egyedül azért szeretem, mert van. Az egész lénye úgy, ahogy van, nagyon tetszik nekem. És akkor kattant be, hogy így vagyok szeretve. Nem a teljesítményeimért, én ezt a macskát nem idomítottam be semmire, nem adtam neki parancsokat, és ezeket nem tartattam be vele. Egyszerűen saját magáért szerettem, és megértettem, hogy én saját magamért vagyok szeretve. És ennek aztán komoly következményei lettek például a zenében. Ha van kedves könyv számomra az evangéliumokon kívül, ami igazán nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, az Ózeás könyve. Ebben a könyvben olvasható az a csodálatos mondat, amiről nagyon szeretünk elfeledkezni, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. És ez annyira fontos mondat, hogy Krisztus maga is idézi. Én azt látom, hogy sokszor a keresztényeknél is először az áldozat, és csak aztán az irgalmasság van a belső sorrendben. Minden áldozatot meghozok, csak megvalósuljon az, amit én gondolok. Az Isten szerintem másképpen gondolkodik. Fontosak az áldozatok, fontos a bőjt, nyilvánvaló, fontosak a jó elhatározásaink, de amit ő a legjobban hiányol, az a kapcsolataink hiánya ő vele. És most megint egy hasonlatot mondok. Ugye nekünk nem Istenünk van, ezt Krisztus óta tudjuk, hanem atyánk. És azt, hogy mi az atyaság, azt az ember a gyerekeivel való kapcsolatból érti meg a legjobban. Nekem 4 gyerekem van. Hogyha én ülök a szobámban, és bejön hozzám a fiam, és azt mondja, hogy apu, szeretnék egy biciklit, de mindenképpen nagyon szeretnék egy biciklit. És utána bevágja az ajtót, az nem kapcsolat. És hogyha egy óra múlva bejön a lányom, és egy órán keresztül a következőket mondja, apu, tudom, hogy mindig szerettél, tudom, hogy pénzed is van, tudom, lehetőséged is van arra, hogy ezt a babát megvedd nekem. És hidd el, én is nagyon-nagyon szeretlek téged, apu, és ezt egy órán keresztül nyomja, és utána megint bevágja az ajtót, az nem kapcsolat. Itt az én válaszadási lehetőségem megszűnt. Én nem tudok válaszolni. Kapcsolat csak a csendben jöhet létre, amikor én azt mondom, hogy itt és itt vagyok ezzel és ezzel a problémával. Neked mi a véleményed erről? És a csendben megkapjuk rá a választ. Erre mondja Jézus, hogy Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatot. De ezt az Isten ismeretet sokszor nem adja könnyen. Ez leginkább ahogy a szakma, azzal kapcsolatban változtatott meg, ahogy egyáltalán a szakmámról vagy a zeneszerzésről gondolkodom. Erről csak néhány mondatot szeretnék beszélni magáról, itt a zeneszerzésről, hogy ez, hogy lettem én az. 6. általános iskolás koromban kezdtem el komponálni, aztán volt vagy 30 zenekarom, közülük egy olyan van, amelyik viszonylag híres lett, az After Crying, azt alapítottam, és aztán 7 évig voltam a vezetője. Egész életemben az izgatott, hogy mitől vannak ezek a fogalmak, hogy könnyű zene és komoly zene. Hol vannak a határok, ki találta ki ezeket a fogalmakat. miért gondolkodunk ilyen kategóriákban, helyesek-e vagy nem helyesek, és így tovább. 22 év töprengés után aztán erről írtam is egy könyvet, Mi az, hogy könnyű zene címmel, és addigra végre így megnyugodott bennem az egész dolog, tehát most már el tudom helyezni, majd hogyha elmondtam, amit mondtam, akkor nagyon szívesen válaszolok az ezzel kapcsolatos kérdésekre is. És akkor most elérkezünk oda, és ne haragudjatok, de itt egy kicsit kötve vagyok a papírhoz, mert össze kellett szedni az ezzel kapcsolatos gondolataimat, hiszen ez nem csak egy vallomás, hogy mi a hit és a hivatás összefüggése, vagy egyszerűbben mondva, hogy hogyan változtatja meg a Jézus Krisztusba vetett hit a művész életét és művészetét. Hogyan változtatja meg például egy zeneszerző életét és művészetét. Azt tapasztaltam, hogy sok művész számára a hit az csupán habatortán. Tehát megtanultam a szakmát, fejlődök, haladok, alapítványokat pályázok, könyökölök, igyekszem minél több pénzt szerezni, és eközben még hívő is vagyok. Ez egy nagyon gyakori alapállás. Azt gondolom, hogy ennél sokkal többet jelent a hit egy művész számára, hogyha komolyan vesszük. Tudom, mindjárt az első kérdés, hogy mondd-e valamit a 4 evangélium, és egyáltalán a Szentírás a művészek számára. Speciálisan ugye nem találkozunk olyannal, hogy Jézus egy művésszel találkozott volna, és esetleg neki mondott volna valamit, ami a szakmájára vonatkozik, és mégis rengeteg üzenetet kapunk tőle, mi művészek is, és ezek az üzenetek egytől egyig szemben állnak azzal, amit az emberek általában a művészetről, és amit általában a művészekről gondolnak. Sőt, ahogy általában ezekről a dolgokról a keresztények is gondolkodnak. Mindjárt a legfontosabbal kezdem, ami itt senkinek nem újdonság, a világ meg van váltva. A világ megváltása nem emberre, emberekre, pártokra és egyebekre méretezett feladat, hanem Istenre méretezett feladat, és ez a feladat ez elvégeztetett. Mi következik ebből? Ez egy nagyon fontos dolog, ami egy egész életet megváltoztat. Nem a művészeknek kell megváltaniuk a világot, és nem a művészetnek kell megváltani a világot. A modern művészet, ezen belül is leginkább a korai avantgárd alapattitűdje az, hogy a szürkeségbe és fogyasztásba beletompult átlagembert a művészet segítségével ki kell zökkenteni, meg kell hökkenteni, sokkolni kell, vagy legalábbis olyan súlyos mondani valóval megterhelni, hogy az életét megváltoztassa. Ezáltal jobbá válik a világ, kevesebb lesz a kispolgár. Ugye náluk a avantgárdéknál a kispolgárnál lejjebb nincsen. Hogy mindez hova vezetett, az nagyon jól nyomon követhető a modern művészetek esetében. Ha viszont elhiszem, hogy megvan a világ váltva, hogy elhiszem, hogy a világ megvan váltva, akkor a művészetem ledob magáról egy iszonyatos, elviselhetetlen terhet, felszabadul, megkönnyebbedik, és valami egészen más kerül a középpontjába, pontosabban valaki egészen más kerül a középpontjába, amiről később majd lesz szó. A következő lépcső itt az, hogy a Krisztust követő embert Krisztus a saját sorsában részesíti, pontosan úgy, ahogy megígérte. Tehát ebbe beletartozik a kereszt is, valamint az, hogy az ilyen jellegű sorsban megszűnik a szisztematikus építkezés lehetősége. A Krisztust követő ember életében egyről a 64-re jutunk, és amikor azt hiszük, hogy jön a 128, akkor megint egyre jutunk, utána egészen váratlanul 256-ra, és már megint egy jön. Folyamatosan keresztek és csodák váltogatják egymást az ilyen típusú életben. Mindez, most csak egy picit gondoljunk bele, megfigyelhető magának Krisztusnak a sorsában is, nézzük meg azonos szituációkat, vagy hasonlókat. Betlehemben nem találsz szállást. a három királyok hódolnak neki. Egészen szélsőséges. A kenyérszaporítás után királlyá akarják tenni. Hát erre gondoljuk, talán most már elért valahova. Betszajdába és Korozainba nem fogadják be. A virág vasárnap a mi fogalmaink szerint elképesztő siker. 5 napra rá, ott a nagypéntek, feszítsd meg, és a legnagyobb szélsőségesség a nagypéntek és a feltámadás között található, a két legszélsőbb pólus. És mindez a Krisztust követő ember, és éppen ezért értelemszerűen a Krisztust követő művész sorsában is megvalósul. Tanúsíthatom, hogy elképesztő és valószínűtlen sikerek váltakoznak a tökéletes elhagyatottsággal és közönnyel, és mindaz, amit az ember szisztematikusan szeretne felépíteni, azt az Isten nagyon szépen és tudatosan össze is töri, és nem engedi, hogy az megvalósuljon, helyette viszont jobbat ajánl, olyan elképesztő szituációkat, olyan csodálatos dolgokat, amiben érezteti, hogy ő nagyon fontosnak tartja a sorsomat, sorsunkat, mindannyiunk sorsát. Sokszor keserves ez az út, mert sokszor irracionális, mert adott pillanatban szinte mindig követhetetlen, és hosszú évek telnek el, amíg az ember rájön, hogy ez nem a rossz menedzselés hibája. Nekem már legalább 8 menedzserem volt, és egyik se hitte el, hogy csak velem nem sikerül semmi. Hogy az összes többit föl tudta építeni, de hogy velem nem jön össze semmi. Hanem ez az Úristen akarata, de ez hosszú, amíg az ember erre rájön. Szeretnék most néhány részlettel kapcsolatban beszélni az evangéliumokról. Olyan evangéliumi részletekről lesz szó, amelyek gyökeresen megváltoztatják a művész életét. Mindenekelőtt, ami számomra a legmegrendítőbb, és a csodálatos kenyérszaporításkor hangzik el, ez a nagyon-nagyon egyszerű mondat, ti adjatok nekik enni. Ez minden hivatásra igaz, és ez a művészi hivatásra is igaz. Ha egy kicsit mélyebben elemezzük ezt a történetet, látjuk, hogy az első lépcső itt az, hogy Jézus krízis helyzetbe hozza a tanítványokat. Tehát egy olyan helyzetbe, amelyet azok nem tudnak megoldani. Mindezt nem azért teszi velük, hogy kitoljon velük, hanem azért, hogy valami jobban, valami csodálatosabb, valami nagyobb élményben részesítse őket. Itt ezzel kapcsolatban jegyzem meg, és nálunk művészeknél is pontosan így van, tehát kötelező a krízis helyzet. Kötelező az a fajta kiüresedés, amikor az ember már nyugodt szívvel mondhatja, hogy Uram, most te jössz, és jön. Éppen ezért mondja Pilinszky, hogy az egyetlen reményteljes helyzet a teljes reménytelenség. Ő itt nem szójátékot csinált, ő azt mondta, hogy akkor van igazán remény, hogy már ő következik, ha mi az összes erőforrásunkat kimerítettük. Vagy például Vörös Sándor azt mondja, hogy a Reménytelenség könyve című művem a legoptimistább művem az egész életművem. Ezután Jézus megteszi a csodát. Nagyon fontos, hogy előtte az égre néz, és megáldja a kenyereket és a halat. Ezután szerényen kihátrál a siker mögül, és a tanítványokra hagyja a siker és csoda minden örömét. Elképesztő ez a szeretet. Tehát ő maga megcsinálja, és utána azt mondja, ti adjatok nekik enni. Tulajdonképpen, amikor az ihlet egy művész életében megjelenik, akkor valami hasonló történik. Tehát először le kell bomlani. A zeneszerző is, mint minden ember, tele van fölösleges feszültségekkel, napi gondokkal, és így tovább. Ilyen állapotban nem lehet tartós vagy minőségi alkotást létrehozni. Előbb le kell bomlani, és fel kell vállalni a krízis helyzetet. Azt a fajta gyermeki kiszolgáltatottságot, hogy magamtól semmire nem vagyok képes. Az egyetlen felelősségem, hogy mint egy felhangolt hangszer, ott legyek, de ez az én felelősségem, hogy föl legyek hangolva, rá legyek hangolva, és utána azt mondjam neki, játsz rajtam. Addig, amíg én fogok rajta zenélni, abból is érdekes zene lesz, de olyan, amilyet ő tud az emberen keresztül létrehozni, olyan biztos, hogy nem. Utána pedig, ha megfigyeljük, csak annyit kér, hogy ti adjatok nekik enni, tehát mindazt, amit kaptatok, azt a csodát, és ami magatokból, saját magatokból önállóan nem jöhet létre, vigyétek ki, és osszátok szét az embereknek, mert szomjaznak. Mert persze, hogy szomjaznak, tehát ugye nem téveszt meg minket az, hogy 5000 CD van egy CD-boltban. Lelki szomjúságot közülük, ha 2-3 tud gyógyítani, vagy oltani, akkor sokat mondok. És ezek után szerényen kihátrál a siker mögül, hiszen majd a lemezborítón megjelenik majd az én nevem, vagy az éppen adott együttes és előadók neve. Erre még egy kicsit visszatérek. Most maga a kenyérszaporítás hogyan vonatkozik a művészekre? Hogyha Bachnak volt 30 kiló kenyere és 4 mázsa hala, nekem meg egy fél kiflim, meg egy nyitott doboz szardiniám, minőségi különbség akkor sincs. Tehát a csodát minden alkalommal az Úristen teszi meg, és a régebbi korok művészei ezzel tökéletesen tisztában is voltak. Leginkább a szellemileg legtisztább koré, a középkoré, de még Bach és Mozart is nagyon pontosan tudták, hogy a csodát nem ők végzik el, és ezt nem saját maguknak tulajdonították, ez a leveleikből kiderül. Olyan alkalom, hogy Haydn úgy komponált volna, hogy előtte nem imádkozott legalább fél órát, nem létezett. Ő is nagyon pontosan tudta, hogy nem ő van tele zenével, hanem az Úristen szeretettel. Tehát a csodát a mi kevesünket is megáldja és megszaporítja, és ő viszi végbe. Megkapjuk hozzá a parancsot, ti adjatok nekik enni. Ebből a parancsból következik, hogy művészként nem feladatom megváltoztatni, főleg nem megváltani, sokkolni, kizökkenteni az embereket, hanem adnom kell nekik. Azt adnom, amit én is kaptam. Ezzel szemben hogyan viszonyul a művészethez a világ? És illetve most, ha maradjunk a kenyérszaporítás csodájánál. A modern művészek esetében a tanítványok egymás kenyerének a formáját nézik, hogy kisütötte meg szebben. Korszerű kenyér, nem korszerű kenyér. Haladó kenyér, nem haladó kenyér. Az, hogy tápláló vagy nem tápláló, hogy oltja-e az emberek, vagy csillapítja-e az emberek éhségét, huszadrangú kérdés. A popzenészek kihagyják Jézust az egészből, és csinálnak egy kenyérgyárat. Ugye, hát ezt így is meg lehet oldani, így is egy seregembert jól lehet lakatni. A Jézust nem kereső tömeg a csoda láttán felkiált. Csak kenyér és hal, kóla, hot dog, chips, valami. Tehát nem a valódi szükségleteikre figyelnek. Végül pedig, hogyha a csoda megtörténik, és a tömeg át is érzi, hogy csoda történt, a tanítványokat dicsőítik, és nem Jézust. Gondoljunk bele, van Mozart kúgá, van Mozart év. Salzburg zarándok helyé vált, de ki dicsőíti Mozart miatt az atyát? Én még nem olvastam ilyen tanulmányt. A következő általános szemléleti hiba a keresztényeknél is a művészek és a művészetek túlértékelése. Ennek a túlértékelésnek a gyökere a 19. század elejére vezethető vissza, amikor egyébként, ez egy egészen kritikus időpillanat, elindul a könnyű és komoly zene szétválása is. Mindaz, ami ideológia vagy eszmeáramlat emögött volt, mindazt úgy nevezzük közös fogalommal, hogy művészetvallás. Ilyen képviselői vannak, hogy Tieck, Wackenroder, Weisse, és még sorolhatnék egy pár olyan embert, akik nem voltak, vagy nem váltak igazán híressé, de az eszméjük döntő hatással voltak Schopenhauerre, és Schopenhaueren keresztül Nietzschére. Idézek egy példát. Wilhelm Tieck így fogalmaz, a zeneművészet minden bizonnyal a teljességgel kinyilatkoztatott vallás. De még számtalan ilyen idézetet tudnék hozni. És ennek a művészet vallásnak a következményeit nyögjük most is. Az, hogy a művészettel kapcsolatban szakrális fogalmakat kezdenek használni, ugye ez a középkorban egyáltalán nem jellemző, de a 19. században egyre jobban elterjed. Maga a művész, ugye pap. A zeneakadémia, vagy az operaház, vagy az Elke színház a művészet szentélye. folyamatosan így viszonyulnak a művészekhez, elsősorban a komoly zenében találkozunk ezzel, és ez nagyon megbosszulta magát, mert elkezdődött egyfajta öntökéletesítési folyamat. Ez konkrétan úgy jelentkezett annak idején a művészeknél, ha megfigyeljük, hogy a Bach meg Mozart egyaránt írtak világi zenét is, meg egyházi zenét is. A 19. század 30-as éveitől kezd elindulni az, hogy aki valamire tartja magát, az már úgynevezett könnyű zenét nem ír, táncokat már nem ír, mindazt, amit az emberek könnyen és könnyedén befogadhatnának, ilyet nem ír, egyre fontosabbá válik a szakma, egyre fontosabbá válik az, hogy ki lesz még bonyolultabb, még érthetetlenebb, és így tovább. Én nem félek ezektől a 20. századi különböző zenei elméletektől, nem ismeretlenek számomra, tanultam őket, és egyetemen tanítom is őket, tehát nem arról van szó, hogy itt most egy szűkölő zeneszerző fél attól, amit mondtak odafönn. Ezek nagyon átlátható rendszerek, amelynek a célja az öntökéletesítés. Most visszatérek az eredeti témához. Tegyük fel, bár nem így gondolom, és ezt hangsúlyozom, bár nem így gondolom, hogy a művészek több talentumot kaptak, mint mások. Ha így is van, Jézusnak ezzel kapcsolatban ez a megjegyzése a Lukás 12:48-ban, mindattól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és akire többet bíztak, attól még többet fognak számon kérni. Egyéb olyan dolgokat, amilyeneket a sajtó szokott írni, hogy Mozart az Isten kegyeltje, és a többi, én sehol nem olvastam az evangéliumokban. Ő elsősorban nem ezekhez az emberekhez vonzódik. Általános vélekedés a keresztények között is, hogy van kis ember, és van nagy ember. Van szürke átlagember, és csillogó tehetséges személyiség. Jézus viselkedésében nyomát sem találjuk a kettő közötti különbségtételnek, vagy ha igen, akkor inkább fordított arányban. Nézzük meg, vagy gondoljuk bele, hogy hogyan beszél és viselkedik Pilátussal, hogyan hallgat Heródesnél, hogyan tolja le, de nagyon-nagyon erős szavakkal a farizeusokat, és mindezzel szemben hogyan beszél a szamáriai asszonnyal, hogyan beszél a házasságtörő asszonnyal, vagy akár Mátéval. Tehát az ő viselkedése nem az, amit itt az újságírók elképzelnek, hogy igen, Mozart, meg ezek a nagy emberek, ezek a nagy talentumok biztos sokkal közelebb állnak az Istenhez. Nem állnak tőle se távolabb, se közelebb. Ugyanúgy szeret mindannyiunkat. Tehát úgy gondolom, hogy a választottság az, hogy mondjam, inkább feladat, és semmiképpen sem egy kiérdemelt jutalom. Tovább megyek. Jézus azzal a csodálatos mondatával, hogy amit a legkisebbek közül egyel cselekedtetek, bizony mondom, velem tettétek, gondoljunk bele, örökre elmosta a határt kisember és nagyember között. Jó cselekedetekre mindenkinek van lehetősége. Szeretni mindenki képes. És gondoljunk bele abba is, hogy a szeretet örök, a mi műveink pedig nem azok. Beethoven 5. szimfóniája el fog múlni. Az, hogy tegnap valaki meglátogatta az elhagyott idős nagyanyját, soha nem fog elmúlni. Michelangelo Piétája el fog múlni. Csönget a hajléktalan és kéreg szeret zsíros kenyeret, nem fog elmúlni. Egyedül a szeretet örök. A műveink nem örökök. Felmerülhet akkor a kérdés, hogy érdemes akkor egyáltalán a talentumot forgatni. Mi haszna van ennek? Nyilvánvaló, hogy nagyon sok haszna van, hiszen egy szép tárgyat megnézni, egy szép festményben elgyönyörködni, egy szép zenét meghallgatni, és így tovább, ez óriási élményt okoz az embernek. De a művész csak is akkor hoz létre örökbecsű alkotást, hogyha mindehhez hozzáteszi a ti adjatok enni parancsát. Ti adjatok nekik enni parancsát, tehát hogyha szeretettel gondol azokra, akiknek készíti. Borzasztóan fel vagyok háborodva azon, amit főleg a komoly zenében bizonyos előadó művészek megengednek maguknak. Tehát amilyen szinten lenézik a közönséget, bunkónak, hozzá nem értőnek és a többinek tartják. Sőt, direkt nem mondom névvel, az egyik zongoraművészünk azt is megengedte magának, hogy a háború sújtotta Belgrád, amikor vége volt a háborúnak, és ott hevert romokban a város, akkor meghívták oda, hogy adjon egy koncertet. Az egész város teljes lázban égett, hogy jön a világsztár. Nem ment el, mert nem vitték el oda a kedvenc zongoráját. Én ezt iszonyatos nagy, tehát ezt a művészet ellen elkövethető egyik legnagyobb bűnnek tartom. De nézzük most már névvel, hogy milyen az ellenpólusa ennek. Sziatoszláv Richter. Élete vége felé teljesen megcsömörlik a komoly zenei koncertvilágtól. Amerikában már elutazni sem hajlandó. És ott áll egy tökéletes érett művész, a világnak talán a valaha élt legnagyobb zongoristája. Elhatározza, hogy csinál egy turnét. Fölszáll a vasútra, és Vlagyivosztokig minden egyes megállónál, minden falunál megáll, jelentkezik kultúrházban, jó napot kívánok, Sziatoszláv Richter vagyok, ma fogok itt egy koncertet adni. Képzeljük el, hogy mondjuk Oroszország távol-keleti vidékein milyen pianinókon kellett neki játszania. Szintén tehát adatok, dokumentumok vannak róla, hogy képes volt egész délelőtt zongorát javítani. Húrozta, hangolta, pedált kijavította, stb., hogy este koncertet tudjon adni. Na ez a ti adjatok neki enni. És talán ezért volt ő ennyire csodálatos. Ha jól emlékszem, legalább egy évig tartott ez a különös turnéja a legkisebb falvakban. Talán tisztában volt azzal a csodálatos Vörös Sándori mondása, hogy a hírnév meghosszabbított halál. Akár meddig húzza még a földgolyó rajta az emberekkel, ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el, és a szeretet nem múlik el. A hittel és hivatással kapcsolatban, mielőtt a hűség témára rátérnék, még két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, és ez is nagyon erősen érinti művészet és hivatás kapcsolatát, hogy nincs az a tisztátalan, sőt mocskos dolog, amit Jézus a maga érintésével meg ne tudna gyógyítani. Nekem nagyon komoly problémáim voltak, hogy amikor már megtértem, hogy kereszténység és rockzene, ez sokszor nagyon komoly dilemma. És akkor jutott eszembe Jézus és a leprás. Hát mit csinál vele? Elpusztítja? Karanténba zárja? Nem. Megtisztítja. De a leprás megmarad. És ugyanígy viselkedik a többi gyógyítási esetben is. Most nézzük a rockzenét. Ugye a forrásai között megtaláljuk sötét afrikai kultuszok maradványait. Ez bizonyított tény. Bordélyházi énekeket, halljaj, de ezeket csak igazán. Csavargók és bűnözők dalait. Ezek mind a rocknak a forrásai. Valamiért mégis a rockzene korunknak a zenei köznyelvévé vált. És ezzel nem lehet vitatkozni. Mit tesz Jézus ezzel a zenével? Keres magának olyan embereket, akik engedik azt, hogy ehhez a rockzenéhez és ehhez a köznyelvhez ő maga hozzáérhessen, Jézus Krisztus maga. Elképesztő módon szent zenét csinál belőle, olyan énekeket, amelyeket ma többnyire gitáros énekeknek hívunk, és amelyek számos embert vezettek el az ő útjára. Tehát valódi hivatásokat, valódi megtéréseket is hoztak. Végül még a hit és hivatás kapcsán a másik záró gondolat, amiről a művészekkel kapcsolatban szeretünk elfelejtkezni, mert keressük a szupersztárt, mert keressük a világsztárt, a világhírű virtuózt, a nem tudom én hány díjjal kitüntetett művészt. És ilyenkor azt gondoljuk, hogy Isten nyilván különlegesen szereti őt. Ehhez képest az első korintusi levél első fejezetében van ez a csodálatos gondolat Pál apostoltól. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket. És ami a világ előtt közönséges és megvetett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, megsemmisítse. Így senki sem dicsekedhetik Isten előtt. Én szeretnék a művészetre ennek a szellemében tekinteni, és azokra is, akik a művészetet művelik. Megérteni persze ezt gyönyörű, megélni napról napra az keserves. Tehát oktalannak, gyöngének, közönségesnek, megvetetnek, semminek látszónak lenni nagyon sokszor megaláztatást, kilátástalanságot és nagyon sokszor munkanélküliséget is jelent. Akkor hát mégis mi az örömhír számunkra, keresztény művészek számára? Mi az az örömhír, amit Jézus nekünk hirdetett? Én 7 pontban foglaltam itt össze. Először is a bennünk rejlő lehetőségek teljes kibontása, amely, mivel Isten a teremtőnk, csak is ő általa lehetséges. Aztán a bennünk rejlő lehetőségek csodákkal történő rendszeres meghaladása. Itt az ihletre gondolok. A csodákban való részvétel semmihez sem fogható tiszta öröme. Megint az ihletre gondolok. A megváltottság tudata miatti teljes művészi szabadság. A művészi szabadságnak az a foka, hogy Jézussal műfaji, szakmai, időbeli, ideológiai korlátozás nélkül bármilyen anyaghoz hozzányúlhatok. Nem kell többé rettegnem a szakmától. Nekem már nem a szakma az origó. Megszabadulás az emberek véleményétől való rabságból, anélkül, hogy pillanatra is elfelejtenénk, ti adjatok nekik enni. És végül a szürke kiszámíthatóság helyett labda lenni az Istennek a kezében, ez kis Szent Teréznek a csodálatos hasonlata, akitől az Isten újra meg újra megkérdezheti Kosztolányival, hogy a játszótársam mond akarsz-e lenni. Ezek olyan dolgok, amiért érdemes nagyon sok mindenről lemondani. De kitartani bennük, az sem éppen egyszerű. Tehát most fölvázoltam egy kicsit, hogy mit is jelent maga a hit és a hivatás, illetve hogy hogyan változtatja meg a Krisztusba vetett hit a művészi hivatás. De ebben a hivatásban nem olyan könnyű kitartani, ezért a hűségről szeretnék még néhány szót szólni. A hit és hűségnek a közös, bocsánat, kicsit fáradok, tehát a hit és hűség közös szógyökre, a hiűre vezethető vissza. Tehát közös szógyökük van a hitnek és a hűségnek. A nyelvünk bölcsessége jelzi, hogy nincs hűség hit nélkül. Ennek az az oka, hogy a hűség nem emberi, hanem isteni tulajdonság. Az ember alapvetően álhatatlan lény, ezt mindannyian tudjuk, és szerencsére nem csak a jóban az, hanem a rosszban is. A hűség tehát olyan erény, amely önmagunkban nincs meg, ezt Istentől kérni kell, és gyönyörűen mondja a zsoltáros, hogy fogyni ne hagy számból a hűség szavát. De hát ez egy könyörgés, ez egy ima. Ez azt mutatja, hogy én erre rászorulok, segíts, hogy hűséges tudjak maradni. Az sem véletlen, hogy azokat a hivatásokat, amilyen a papság, a házasság, amelyeknek kulcsmomentuma a hűség, az egyház, a katolikus egyház külön szentséggel erősíti meg. Lehet-e önerőből is hűségesnek lenni legalább egy-két dologban? Nagy erőfeszítések árán azt gondolom, hogy igen, de az, aki magának tulajdonítja a hűség erényét, tehát én vagyok a vesztenhős és izomból kitartok, abból hős lesz, vagy áldozat. Gondoljunk két ilyen egyébként csodálatos művészre, Ady Endrére vagy Szabó Dezsőre. Mennyire rosszkedvű emberek voltak egész életükben. A gonosz lélek legnagyobb trükkje a hűséggel kapcsolatban az, hogy valami értelmetlen, reménytelen, sőt idejét múlt erénynek tünteti fel, és ezzel el is veszi a kedvünket tőle. Az, hogy én hű vagyok, úgysem számít, ezen a romlott világon ez nem fog változtatni. Ezeket szoktuk mondani magunkat, magunknak pedig ez becsapás és hazugság. A hűség felépített, kimódolt gonosz rendszereket képes porba dönteni a maga kicsinségével. Nem véletlenül mondja Jézus, a kevésben hű maradtál, menj be urad örömébe. A kevésben hűnek lenni. Fontos ugyan, hogy ne becsüljük túl magunkat, de legalább ennyire fontos, hogy ne becsüljük alá magunkat, és ne becsüljük alá a hivatásunkat és a lehetőségeinket. Olyan fantasztikus, hát mik vagyunk? Választott nép, királyi papság, jel, amelynek ellene mondanak, becsülnünk kell a saját méltóságunkat, és át kell élnünk ennek a jelentőségét. Ha csak egyetlen egy kicsi dologban kitartunk, és ez a művészetben is rendkívül fontos, annak óriási jelentősége van, mert megmarad a mérce. Ha százan azt mondják, hogy a házastársi hűségnek semmi értelme, de egyetlen egy valaki, az Úristen segítségével állja a sarat, a mérce megmarad. Ez a tét, a mérce. Nem feltétlenül az eredmény. Alternatívát kínálunk, Isten értékrendjét hirdetjük az életünkkel, óriási a felelősségünk. Majd ezt a művészettel kapcsolatban is ki fogom egy kicsit bontani. Van egy nagyon kedves ismerősöm, egy 20 főt foglalkoztató ilyen szervező cégnél dolgozik. Ismerjük az ilyen cégeket, kutatásra, tudományra, művészetre nincs pénz, mert sajnos nagyon rossz a gazdasági helyzet, majd talán legközelebb. De szakmai továbbképzésre egyetlen egy hétvége alatt elköltöttek 1 millió forintot. Elmentek Visegrádba egy luxus szállodába. Volt ott minden, ami kellett, szaunáztak, boboztak, hihetetlen evészet, ivászat volt, amit csak kellett. Lényeg az, hogy végül már nem maradt más szórakozás, mint a házasságtörés. Ezt a legyünk lazák hangulatot maga a főnök generálta, mindenki nagyon derekasan ivott, és a főnök pedig lelkesen fényképezgetett, magyarán másnap a zsebében volt az egész vállalat, hiszen mindenkit zsarolható helyzetbe igyekezett hozni ezáltal. Egyetlen egy ember akadt itt, ez az ismerősöm, egy keresztény férfi, aki egyesével megszólította a cég tagjait, hogy ne bolondozzál már, gondolj bele, ismerem a feleségedet, a 3 gyerekedet, mi lesz veled holnap, ne őrülj meg. Nem volt nagy sikere, de néhány embert meg tudott győzni. Ez az ember ott és akkor jel volt. Ő volt a kevésben hű, a kicsi, aki ott tartotta a mércét. Egyetlen egy ember ilyen hihetetlenül sokat tehet. És majd ahogy látni fogjuk, a művészek is. De lehet még ennél kevesebben is hűnek lenni. Biztos sokan olvastátok a Momót. Nekem ez az egyik legkedvesebb könyvem, Mihály Endétől, és most ővele kapcsolatban fogok még egy kicsit elmélkedni. Momó egyetlen dologban volt hűséges, és ezzel egy teljes világrendet döntött meg. Mit tudott Momó, ez a 10 év körüli kislány, idézem Mihály Endét. A kis Momó egyet tudott, ahogyan rajta kívül senki, hallgatni másokat. Valóban hallgatni a másikat, csak igen kevés embert tud. Momó úgy tudott hallgatni, hogy ostoba embereknek egyszerre okos gondolatuk támadt. Úgy tudott figyelni, hogy tanácstalan, határozatlan emberek egyszerűen pontosan tudták, mit akarnak. A félénkek hirtelen szabadnak s bátornak érezték magukat. A boldogtalanok és szorongók bizakodók és boldogok lettek. S ha valaki úgy hitte, életet széttévesztett, s nincs értelme, ő maga csupán egy a milliók közül valaki, akin semmi sem múlik, s egy szempillantás alatt pótolható, és elment, és mindezt elmondta Momónak, már az alatt, amíg beszélt, titokzatos módon megvilágosodott előtte, mekkora tévedésben van. hogy úgy, ahogy van, csak egyes egyetlen az emberek közt, és éppen ezért a maga módján különösen fontos a világnak. Kezdjük a hűséget ezzel az egészen apró dologgal, hogy meghallgatunk másokat. Unalmas ember nincsen. Isten mindenkit érdekesnek tekintett, csak is unalmas állarcok vannak. Azok tényleg hihetetlen unalmasak tudnak lenni, a maszkok. De hogyha egy ember a saját szívének a lényegét elkezdi föltárni, az kivétel nélkül mindenkiben rendkívül érdekes és izgalmas. De ma általában nem így gondolkodunk az emberekről, hanem két fajtát különböztetünk meg. Vannak kellemes emberek, és vannak kényelmetlen emberek. Ezek a legfontosabb dolgok. Sok bűn bocsánatos, de a kényelmetlen ember az megbocsáthatatlan. A kellemes embereknek jó dumájuk van, viccesek, trendik, és így tovább. A kényelmetlen emberek lúzerek, túl sokat beszélnek, feltartják az embert, hangosak, kínos velük az utcán együtt mutatkozni, rosszul öltözöttek, esetleg dadognak, másfajta beszédhibájuk van. Jézus pontosan őket szerette. Tehát kezdjük a hűséget azzal a nagyon kicsivel, hogy meghallgatjuk őket. Mert ezt tapasztalom, ők lesznek az igazi hűséges barátaink. Ahogy mondtam, Momo a mesehős, tehát ebben az egy dologban volt hűséges, hogy meg tudott hallgatni másokat. Végül egy teljes világrendet dönt meg. Hogyan? A mesében az emberiség ellenségei a szürke urak, akik az emberektől ellopott időleveleket szivarrá sodorják össze, és azt füstölik. Ez náluk tulajdonképpen a lélegzéshez hasonló funkció, tehát ezek nélkül, a szivarok nélkül nem tudnak létezni. A szeretetre fordított idő helyett a szürke urak pénzt és sikert kínálnak. Pontosan úgy, ahogy a mi világunkban ez egyre jobban látható. Nézzük a meséből Fusi úr a fodrász példáját. Így töprengett. Így telik el az életem. Csattogtatom az ollót, fecsegek szappanozás közben. Egyáltalán mi marad nekem az életből? Ha egyszer meghalok, olyan lesz, mintha sosem léteztem volna. Ekkor belép az üzletbe egy szürke úr, és a következőket mondja. Fusi úr, ön egyedül él idős édesanyjával, mint tudjuk. Naponta egy órát szentel az idős asszonynak, vagyis ott ül nála, beszélget vele, habár süket, és alig hallhatja önt. Elveszett idő tehát. 10 évente kitesz 55.180.000 másodpercet. Van továbbá fölösleges módon egy papagája, a gondozása naponta negyed órájába kerül önnek, ez átszámítva 13.797.000 másodperc. Tudjuk továbbá, hogy hetenként egyszer moziba megy, hetenként egyszer dalárdába, hogy törzsasztala van, ahova hetente kétszer ellátogat. És végül válaszoljon egy kérdésemre, feleségül óhajtja venni Dária kisasszonyt? Nem, mondta Fusi úr, hiszen nem megy. Nagyon helyes, folytatta a szürke úr. Dária kisasszony egy életre a tolószékéhez lesz kötve, mivel a lába megbénult. Ennek ellenére naponta fél órát tölt nála, hogy virágot vigyen neki. Miért? Annyira örül mindig, válaszolt Fusi úr könnyekkel küszködve. De józanul szemlélve, szólt az ügynök, ez önnek kárba veszett idő, Fusi úr. Egybefoglalva, mindjárt 27.594.000 másodperc. Fusi úr hallgat az ügynökre. Élete célszerű, gazdaságos és boldogtalan lesz. A szürke urak ezután lassan ezzel a módszerrel legyűrik az egész világot. Egyedül Momóval nem bírnak. Momo egyáltalán nem egy hős típus, egy viszonylag félénk kislány. Nagyon egyszerűen viselkedik, de végül mégis ő az, aki több viszontagság után az ellopott időleveleket visszaadja az embereknek. Tehát akár csak egyetlen egy dolog van, kicsiként, kiszolgáltatottként, észrevétlenül hűnek maradni, ez a mi felelősségünk. Hogyan működik ez a történelemben és a művészetben? Az 50-es évekből 1000 számra ismerjük ezeket a csodálatos visszaemlékezéseket, hogy hát akkor bizony sajnos nem lehetett másként. Lehetett másként. A kulturális élet kilógó példáit név szerint ismerjük. Pilinszky, Vörös, Hamvas, Bibó. Döbbenetes egyébként, hogy egyikük sem került az AVH börtöneibe. Ezek a gondolkodók és művészek jelek voltak. Igenis lehetett másként. 4-5 ember tanúságtétele és hűsége ezrek hazugságát teszi semmissé. Ekkora ereje van a hűségnek. Mi a hűség jutalma? Menj be Urad örömébe. Mi a hűség következménye? Az, hogy amiben hűségesek vagyunk, az növekedni kezd. A hűség eredményei nem látványosak. A hűség egy olyan növény, amelyet minden nap locsolni kell. Növekedni kezd és virágot hoz. A hűség ellentéte, az Istenhez való hűség ellentéte az akcióvallásosság. A növény hasonlatnál maradva képzeljünk el egy virágot, amit mint vacskamati 30 napig nem öntözünk, mire el is szárad, és utána oda viszünk egy hordó vizet, hogy keljél már életre. Az akcióvallásosságnak körülbelül ennyi életereje van. A hűségnek a valódi bődületes erejével a gonosz lélek, mammon, a fogyasztói társadalom is tisztában van. És a taktikája mindig ez. Hűnek lenni nem érdemes, hűnek lenni nem fontos, értelmetlen. Ezzel szemben Jézus azt mondja, a kevésben hű voltál, érdemes. A hűséget megélni nem kényelmes. Péter apostol első levelében olvashatjuk, kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amelyen próbaképp kell átjutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek. Ha Krisztus nevéért ócsárolnak, boldogok vagytok, mert az isteni fölség lelke pihen rajtatok. Egyitek se azért szenvedjen, mert gyilkos, tolvaj, gonosztevő vagy bitorló. De ha mint keresztény szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással. Kereszténynek lenni, különösen művészi, azon belül különösen színházi körökben nem igazán divatos dolog. Nagyon komolyan szankcionálják. Keresztényként nem nagyon lehet reklámzenét írni. Nem lehet azt csinálni, hogy egyszer itt vagyok, most köztetek, holnap meg viszem a reklámzenét, hogy hűítsem vele a többi embert. Keresztényként elképzelhető, hogy kellemetlen helyzetekbe sodródik az ember. Szombathelyen volt egy olyan hatalmas létszámot megmozgató előadás, amely Szent Mártonról készült. A rendező és a dramaturg egyaránt kiemelte, hogy ez nyilvánvaló, hogy egy pszichopata, egy őrült volt, Isten létezése, hát ez eleve nevetséges. És mi az, hogy szent? Ez egy elborult agyú figura volt. Egy ilyen légkörben megszólalni, és azt mondani, hogy szent volt, és azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mi az életszentség, nem tudjátok, mi az, hogy mi az, ami egy szentet mozgat. Mit jelent az, hogy Isten nagyon szeretni, vagy szerelmesnek lenni belé? Ezek nem népszerű dolgok. És akkor esetleg az ember végigviszi még azt a programot, és aztán soha többé nem hívják. Az is előfordulhat, hogy mivel, hogyha belegondoltok, hogy körülbelül mennyi lehetőség van tiszta lelkiismerettel keresztény zenét valahova lerakni. Ki fog utána kapkodni, az RTL Klub, vagy a Danubius Rádió, vagy valamelyik reklámügynökség? Erre sincs lehetőség. Ez a dolog nehezebbik része. És nem is mondtam volna el, hogyha nem tapasztalnám meg nap mint nap, hogy ez ugyan keserves, de egyrészt van gondviselés, másrészt pedig az embernek elkezd kitisztulni a látásmódja, elkezd kitisztulni a füle, elkezdi hallani az Úristennek a hangját, le tud rá bomlani. És akkor viszont olyan dolgokban vehet részt komponálás közben, amit meg semmiért nem adna. Nekem, mint zeneszerzőnek, a hivatásomnak ez a legszebb része. Köszönöm a figyelmeteket, és várom a kérdéseket.
Én azt szeretnének kérdezni, hogy említetted, hogy az elféletre majdnem nem mondja a történetszakra, hogy akkor végül is ez nem történt meg, tehát rögtön a zeneszerzésnek a nevére léptél.
Nem, egyszerre
csak. A szempontjából, hogy ez hogy alakult az életedben?
Hát szerencsére közel volt egymáshoz a kettő, ez a Kazinczy utcában volt, úgyhogy egyszerre végeztem a kettőt, hát a nyelvem kilógott. De, és akkor egy nagyon súlyos választás elé kerültem már, amikor harmadikos magyar töris hallgató voltam, hogy vagy zene, vagy ez. És akkor választani kellett, mert nem bírtam együtt a kettőt, és akkor zene mellett döntöttem.
Hogy alakult ki végül is az Aszterkány zenéje, amit mondtál is, hogy esetleg ezt a másik pedig az, hogy mi a véleményed a keresztény könnyű zenéről, ami ilyen direkt evangelizációs, tehát hogy ami egyértelműen evangelizál, hogy ez te hogy látod, hogy kevesebb ember tud megszületni, kevesebb ember kívül esetleg megszületni, vagy pedig mindent egy zenét, vagy pedig végül is evangelizációs célukra hasznosabb, mint a zene, amit te.
Először másodikra válaszolok. Sokkal több emberhez jut el a keresztény gitáros zene, hál' Istennek. Én mindig vallom, hogy a lélek ott fú, ahol akar. És egyszerűen nem értem, tehát ez a egyházaink, a történelmi egyházaink szégyene, hogy itt veszekedő csoportok vannak, hogy ez a zeneivel kapcsolatban állandó a gyűlölködés, mert van a Gregorián párt, van a hagyományos népének párt, meg van a gitáros párt, és közben a gonosz meg fetreng a röhögést, jó van, csak gyűlölködjetek, miközben az evangéliumokban semmi olyan dolog nincsen, hogy bizony mondom néktek, már pedig a Desdúron kívül. Tehát semmilyen nincs, ott az van, hogy szeresd ellenségedet, ott az van, hogy a lélek ott fúj, ahol akar, ott az van, hogy az igazi imádók lélekben imádják az atyát, és ez ugyanúgy megvalósulhat a gitáros zenékben, elsősorban nem a sztárzenekarokban, hanem én ezekben az alulról jött kórusokban hiszek, amelyeknek van evangelizációs vonzóerejük is, tehát ugyanúgy megvalósulhat, mint ahogy természetesen megvalósulhat egy nagyszerű kántor esetében, aki gyönyörűen játsza az adott népéneket, vagy egy olyan, aki a Gregoriára tette fel az esküt. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy létezik ez a mozgalom. Hát ugye ott vagyok egy 9-es diákmisén, zsuffolva, gyerekekkel, fiatalokkal, a legszebb népénekeink közül sem hajlandók egyet se énekelni. Kész. Ezzel nem lehet mit vitatkozni, tehát próbálkoztunk énektanárokkal, tehát ők is segítettek, éneket tanítottunk be, igyekeztük vonzóvá tenni számukra, nem az. A gitáros énekek azok, és hogyha így jut el hozzájuk az Isten üzenete, akkor mindenképpen ezt fontosnak tartom. Másik kérdés, az nem ennyire szent. Tehát úgy voltunk, úgy találkoztunk hárman, az első aftakáinkban csak hárman voltunk, fuvola, zongora és cselló, hogy Hát szerettük volna megteremteni a hallgatható kortárs zenét. Hallgatható kortárs maga a zene, ez volt a célkitűzésünk. Tehát amitől nincs az, hogy az ember azonnal kikapcsolja a rádiót. Pedig higgyétek el, hogy ezek között is fantasztikus zeneszerzők vannak, de hát az ezekbe való beavatás hosszú-hosszú órákon keresztül kell mondjuk egy Anton Webern nyelvezetét tanítani, hogy ő mit, mikor, hogyan, miért csinál. Utána egy fantasztikus ajándékot kapunk, de azért mondjuk egy Bachnál erre nincs szükség, egy könnyedebb Bachműnél. És akkor végig néztük az összes létező irányzatot, meg hallgattuk, tehát Ligeti Györgyöt, Stockhausent, Bériót, nem sorolom, rengetegen voltak, és rájöttünk, hogy ez nem a mi útunk. És akkor a következő lépés az volt, hogy próbáljuk meg a rockzenét a magas zenéhez közelíteni, méghozzá úgy, hogy kiszedjük belőle a nagy hangerőt, kiszedjük belőle az elektronikus hangszereket, hogy ezáltal létrejöjjön a rockhoz képest egy elemelt hangzás. Ez volt a nagy célunk. És akkor volt is egy ilyen időszaka az After Crying-nak, aztán mégis elmentünk a rock irányába újra, és elkezdtek jönni a dob, basszus, gitár, stb. Utána én már hamarosan kiléptem, de nem azért, mert ez az irányzat ez ne tetszett volna, de akkor már más foglalkoztatott, és akkor onnantól a srácok már teljesen maguk alakítják a valahogy így alakult.
De. Gondolod, hogy az Afterfány más embereket tud megszültem, mint mondjuk egy keresztény, kimondottan evangelizációs környezetben, tehát hogy esetleg egy olyan emberek is, akik nem egyházi körülben vannak, akkor megszült, hogy Afterfányban ilyen, mint egy ilyen direkt evangelizációs együttes, vagy pedig ez változó.
Hát a Jenőnél biztos nem tud több embert megszólítani az After Crying, inkább egy másfajta Sia Jenő. Tehát inkább egy másfajta közönséghez szól. Tehát ami ezzel a zenével kapcsolatban mondjuk tényleg egy sikerélmény, hogy egy sereg zeneakadémiai koncert megy félházzal, ott is mindig ugyanaz a repertoár forog körbe-körbe. A kortárs zenei hetek lemennek tizedházzal, tehát azokra már tényleg csak a rokonság kíváncsi, meg a szakma. Nem vicc, komolyan, tehát ez nem ilyen irónia, hát ez egy ilyen koncertek, hát mindenki tudja, hogy milyen, és nem szeretne abban részt venni. És most ehhez képest, hogy az After Crying azt gondolja, és szerintem helyesen gondolja, hogy kortárs magas zenét játszik. Na most, amikor ők koncerteztek a Zeneakadémián úgy, hogy szimfonikus műveket adtak elő, akkor ott már napokkal előtte nem lehetett jegyet kapni, és a Csilláron is lógta. És ismerem azt a koncertet, meg ismerem azt a zenét, és hát az minden csak nem igénytelen. Tehát ilyen szempontból egy olyan vágyunk volna, hogy ami a mai zenei köznyelv, az, hogyha egy ember elemeli, tehát fölemeli egy bizonyos magasságba, akkor, és ezáltal művészetet csinál belőle, akkor azt engedjék bejutni a koncertrepertoárba, de nem engedik bejutni. Nem engedik, és méghozzá úgy nem, hogy a fiatal karmesterek is meg vannak félemlítve. Tehát azok, akik már rendszeres After Crying hallgatók, vagy ilyesmi, és akikhez Péterék eljutottak, és most megint ugye neveket butaság volna mondanom, eljutnak, és srácok, ne haragudjatok, nagyon szeretem, szeretném, hát talán, ha valahol külföldön van, szívesen kimegyek meg, de itt nem merem megcsinálni, mert akkor én leszek a könnyű zenei karmester. Úgyhogy ez vele a nehézség.
De miért nem merik?
Meg könnyű zene.
És ez bűn? Hogy ez egy alacsonyabb rangsorban?
Hát ez következőképpen néz ki, és azért is írtam erről egy könyvet, mert már hát nagyon bosszantó volt ez a dolog. De a komoly zene az ugyebár, tehát az érték, az magas művészet, azt az államnak kutya kötelessége támogatni. A könnyű zene az nem érték, és különben is piaci alapon működik, és eltartja magát. Most ez alapvetően éppenséggel igaz mondjuk a dolgok egy részére, csak éppen az új olyan művészeti próbálkozásokra nem igaz, amelyek nem ezt a pitypalac zenét szeretnék csinálni. Tehát ezt a fajta, ami nem esik jól senkinek, hanem olyan fajta zenét, ami az emberek saját köznyelvéből építkezik. És ekkor áll elő az a faramuci helyzet, hogy mivel magas kultúra értelemszerűen üzleti alapon nem működik, mert soha a világon, se az ógörögöknél, se a rómaiaknál, se a középkorban magas kultúra állami vagy egyházi támogatás nélkül nem tudott működni. Egy pillanat. Tehát, és ezzel szemben akkor ott van egy sereg alkotó, akit lekönnyű zenéznek, és hát old meg. Szervezzél zenekart, rohangálj szponzorok után, szedd össze az összes pénzt. Ott azon a zeneakadémiai koncerten pedig az nem kis bevétel, mondjuk 2000-5000 forint, abból egyedül az Aftercrime tagjai nem kaptak egy fillért se, mert mindenkit ki kellett fizetniük. Ezzel szemben ugye hát egy állami státuszú zenekarnál az a helyzet, hogy természetesen nagyszerűen képzett zenész, beül oda a helyére, mindent elintéznek, és kap érte fizetést. Tehát, hogyha valakire a könnyű zene pecsétet rásütik, utána most még jöhetne egy sereg példa, az Artisius, a pontrendszer, a nemzeti kulturális alap, stb. Tehát ez hihetetlen keményen be van betonozva, akkor abban a pillanatban az van, hogy tartsd el magad. Tehát ez ezért ennyire veszélyes. Ugye?
Hogy olyan versenyen, akkor lehet, hogy így fel a második, az első félidőben híres vagy komoly zenékből énekeltek, és akkor a második félidőben megkapsz, hogy könnyű zene volt a zeneakadémián, és mondjuk
kik voltak?
Ez a hangvédfékikar is nagyon sikerül, mondjuk aztán lehet, hogy azért már, hogy mint a Queen meg ilyenek voltak, és az már a klasszikusnak számít, mert akkor ez hogy van?
Hát az úgy van, hogy ennek az Aranyos Károly a vezetője, és ez egy fantasztikus ember, és nagy progresszív rock rajongó. A szomszédunk volt. Állandóan a King Crimsonról, meg az Emerson Lake & Palmerről, meg ezekről beszélgettünk.
De
igen, igazad van. Tehát most nyilván azért én nagyon szélsőségesen mondtam el, tehát sarkítva, hogy ez alapvetően hogy néz ki, de most már ezek repednek most már ezek a falak, mert tehát olyan ijesztően csökken a komoly zenei koncertek látogatottsága, hogy most már ők is megijedtek, hogy most már valamit csinálni kell. De hát nem igazán jó irányba indultak el, tehát ez a Mozart mellé kakaó, hát ettől ügynek áll a hajam. Tehát hogy a kakaó miatt. Megmondom, hogy miért, tehát mert ez így most így önmagában csak egy ilyen vehemens nagyképűségnek hangzik, de megmondom, honnan a vehemencia. A leszámítva a szegény, szerencsétlen 20. századot, minden kornak megvolt a joga arra, hogy a saját zenei nyelvén fejezze ki magát. Egyedül minket táplálnak a most már, tehát az utolsó nagy zeneszerző, aki rendszeresen repertoáron van, az Bartók. És minket folyamatosan 60, 70, 100, 200, 250 éves zenékkel táplálnak, és nagyon meg vannak sértődve, hogy ezt miért nem érezzük a magunkénak. Szerethetjük, csodálhatjuk, de hát nem érezhetjük a magunkénak, mert nem a mi nyelvünkön szól. Tehát attól még valaki nem bunkó, hogy nem szeretné például Csokonait eredeti helyesírásban olvasni. Csikó, Bőrös, Kulat, Socska. És akkor így nézni. Hát ezek a dolgok a zenében, tehát a régebbi gesztusokat, régebbi fajta hangszerelést jelentenek, amihez nekünk az agyunkban folyamatosan egy tolmácsra van szükségünk. aha, szűkített akkord, mit is jelentett ez Mozartnál? Hát, vagy vihar, vagy vész, vagy probléma. Kivárunk egy nem tudom én, egy kvártszex akkordnál? Aha, ez azt jelenti, hogy most a versenyműben a kadencia következik. Na jó, de hát erre nincs minden embernek lehetőség, hogy ezt megtanulja. És akkor olyan emberek, akiket folyamatosan lebunkóznak, mert nem hallgatnak ilyesmi zenéket, képesek meghallgatni egy teljes King Crimson lemezt, teljes némaságban, ami őrületesen disztonáns, de akár ma a hallgatóimra gondolok, a pécsi hallgatókra, Radiohead, rendkívül összetett, hihetetlen bonyolult zenét játszanak, vagy a, hát ugye a progresszívek közül az Emerson, Lake & Palmer, vagy itt említetted a Queent, ugye az is a Bohém rapszódia, hogy egy mennyire összetett, milyen csodálatos darab, és így tovább, azt viszont nem kell fordítgatni. És érdekes módon azt nem unja a mai hallgató. Most a vehemenciám onnan van, hogy most már a harmadik zeneszerzői generációt véreztetik ki úgy, hogy ezek az emberek, tehát már az előttünk levők is, a Márta Pista, a Hortobágyi Laci, tehát többen közülük, már mentek, kopogtattak, hogy hát próbáljuk már egy kicsit felfrissíteni a repertoárt, és nem baj, hogyha van benne egy szinkópa. És hogyha egy basszusgitárral megy ki, hát Istenem, még nem szakad le a Zeneakadémia teteje. Tehát, hogy olyan alapvető dolgokat, és azoknak az együtteseknek, amelyeknek megvolt ehhez a világhírnevük, például az Amadinda, nézzük meg, leszakad a csillár. Hát csak egyszerűen azért, mert bevesznek olyan darabokat, amelyek a mi korunk nyelvén beszélnek. És azt érzem, hogy a modern zeneszerzők, és ez nem magyar probléma, az egész világon azelül az értelmes, csodálatosan nyitott, fantasztikus, érdeklődő középosztály elől veszik el a zenét, vagy fosztják meg a maga zenétől, akiknek erre éppen a legnagyobb szükségük lenne. Mert nagyon nagy szükség lenne. Ehelyett választhat többnyire. Vagy bóvli van, vagy érthetetlen modern zene, vagy múzeum. Tehát ez a három fajta. És fantasztikus képességgel szűri ki, hogy azok ne kerüljenek még véletlenül se műsorra, akik nem a hivatalos kánon szerint vannak. De hát ennek így kell lennie, mert azért ez most már lassan meg fog változni, erre nagyon sok jel utal.
Én azt szeretném kérdezni, hogy tovább fűzzed most ezt a gondolatsort, hogy akkor egy kicsit durva a kérdés, de akkor egyáltalán miért van szükség zeneszerzőkre, hogy mondjuk van egy zeneszerző, aki csinál egy zenét, de mondjuk nem tudja bevinni a zeneakadémiára, vagy arra a megfelelő helyre, ahol tényleg annak el kéne hangzania. Tehát nem könnyű zenei van, hanem komoly zenei van, de kortárs. Ez egy akkora nagy ilyen ambivalencia szerintem, hogy nem lehet a kis tehetségeknek, zeneszerzőknek a zenét játszani. Jól értem.
Van egy olyan előnyünk, ami még mindig, mind a mai napig annak számít, hogy hát ezeket a kortárs darabokat természetesen tisztelet a kivételnek, tehát nem az van, hogy az egy unblock rossz. Ezeket általában maguk a zenészek is utálják. És szégyenkeznek is miatta. Tehát nem azokra, amiről beszéltem, hanem ezeket a kortárs darabokat, amit zseniálisan így is szoktak nevezni, egy ómodern. Mert most már 60 éve ugyanúgy modern, de azért most már elég eljárt fölötte az idő. És van, hogy tehát olyat is a feleségem egy nagyszerű hegedűs, és a rádiózenekarban volt ilyen modern darabnál, hogy fölállt az oboista, hogy ő ilyen disznóságban nem hajlandó részt venni, és kiment a próbáról. A zenészeknek égett a szégyentől a képük a koncerten is, tehát hogy egy rettenetes káoszt így rázulítani a közönségre. És így nagyon sok olyan zenész van, aki nagyon boldog, hogyha olyan zenét játszhat, ami befogadható, de mégsem kell szégyenkeznie miatta. És akkor így tudok dolgozni egy vonós négyessel. Hogy találtam négy nagyszerű embert, akik ezt, hát ha rendszerességgel nem is, de időről időre tudják vállalni, hogy dolgozzam vele. Tehát ilyesmi lehetőségek vannak, és akkor utána valahogy meg kell szerezni egy koncerthelyszínt, stb. De hát ez magától nem működik, tehát nagyon nehéz.
Elég nem?
Ja.
Zeneszerzési területen lenne kérdésem, jó magam, teljesen más mellém azt mondani, hogy lancsanásabb területtel foglalkozom. Ez egy kicsit filozofikus lesz a kérdésem, de bízom benne, de gyakorlatilag is lesz majd a válasz. Az a kérdésem, hogy amikor az az indítatásod volt téged érkezve, hogy ti adjatok nekik enni, és ennek egyében zenét szereztél, komponáltál, megértél-e valaha is olyat, mint hogyha a hangjegyeknek, vagy mondjuk itt melódjáknak, dallamoknak a végtelenségével szembesültél volna, és egy kicsit, mint hogyha ebben a végtelenségben kerestél volna utat. Oké, jelentette esetleg valamilyen nehézséget, hogy pontosan azt a dallamot találd meg, ami úgy érzed, hogy kifejezi azt, amit te szeretnél adni az embereknek. Ha igen, akkor mi az ehhez vezető út? Mit értél meg ezzel kapcsolatban, hogyha ilyesmit megértél? Jó magam, nagyon szerint megérzésed igaz, hogy valahogy tényleg, amit mondtál, egyszerűséges egyfajta tűzösedésre lehet megtalálni azt a hangot, amit a Jóisten megölt, de az a kérdésem, hogy te ezt hogy érted meg?
Tehát az Úristennek ez egy nagyon személyes érintése, és mondjuk van egy zene, színházi zene, amit aznap meg kell írnom. Az imádság közben, de nagyon szabadnak kell hagyni az Istent, szóval ezt megtanultam. Tehát ez a Uram, nagyon-nagyon alázatosan könyörgöm, hogy kapjak, ez valójában azt jelenti, hogy de nagyon berágok, ha nem adsz. abszolút tiszteletben tartva a szabadságát kérni, és ekkor általában meg szokott jelenni egy mag, de ezt nem tudom másképp mondani, egy érzet, hogy ez egy karakter, egy magocska, amiről sejtem, hogy miről lesz szó. Tehát, hogy ez egy milyen jellegű karakter, és elképzelhető, de nem mindig így van, hogy kapok hozzá mondjuk egy nyitó motivumot. Ez csak 3-4 hang. Vagy egyetlen egy gesztus. Tehát nem kell azzal szembesülnem, hogy te jó ég, hát csak az ongorán már mennyi hang van, hanem ez abszolút nem gúnyból mondom, mert van, aki így fogja fel a zeneszerzést, abszolút. Hanem azt, hogy a zeneszerzés az nagyon sok tekintetben a gesztusok rendszere, de olyan gesztusoké, amelyik, tehát ezek a gesztusok szavakra nem lefordíthatók, tehát nem mondhatom ezt, hogy egy agresszív gesztus, ez meg a jóságos gesztus, hanem olyan gesztusok, amelyekre hosszú-hosszú évek tapasztalatára van szükség ahhoz, hogy az ember megértse, hogy aha, ez egy ilyen jellegű valami, és valószínűleg erre fog menni. Tehát esetleg van egy 3-4 hangból álló felütés, és akkor utána hát vagy fejben, vagy zongorán, aztán elkezdi az ember ezeket kibontani. Van, hogy csak hangszerelés ugrik be. Van, hogy csak egyetlen egy fogalom. József Attila leltár, ránézek a versre, ortodox kórus. És akkor egy óra múlva kész volt. Tehát, hogy vannak ilyen jellegű dolgok. Nem akarlak untatni nagyon hosszú válaszsal, de még egy hasonlathoz tudnám hasonlítani. Tehát egy kiüresített állapotban kapunk egy csomagot, amiről nem tudjuk, hogy milyen alakú, és nem tudjuk, hogy mi van benne. De ez egy sötét szobába történik. És elkezdődik a tapogatózás. Kicsi, nagy, ez most mi? Ez egy 20 perces darab? Ez egy ciklus? Ez egy versenymű? Ez egy vonós négyes? És figyeli az ember a karaktereket, és tapogatja. És akkor elkezdődik a birkózás a formával, ami azt jelenti, hogy meg kell fejtenünk ennek a ismeretlen ajándéknak a formáját, hogy vajon milyen. Na most, hogy ez egyáltalán nem egyedüli tapasztalat, és egészen csodálatos, hogy az igazán nagyoknál ez hogy működött. Az ember elolvas egy Tolsztoj Anna Kareninát, és lát egy pöfékelő bácsit maga előtt, aki egy viszonylag hosszú estén elmesélte ezt a sztorit. Jó paszban volt épp aznak. 7 évig írta. 2 teljes változatot dobott szemétbe. Tehát folyamatosan érezte azt a formát, hogy ahhoz, hogy elhiggyék nekem az emberek, hogy ez egy ilyen és ilyen alakú forma, ahhoz egyetlen egy repedésnek, semminek nem szabad benne maradnia, és ezért tudott annyira elégedetlenkedni, hogy mire a darab elkészül, vagy a könyv, addig az tökéletesen egységes benyomást keltsen. Most kicsit többre is válaszoltam. Mert... Igen, ez az igazi kérdés. Igen.
Neki én is egy picit visszatérnék ahhoz a megvendégelésében, semmit akarok, hogy utána meg elvonul és kapta dicsőséget nekünk, meg említették példákat, amelyek nem fúglerekkel kapcsolatban. Az egyik esély kérdésem, hogy esetleg volt amiket olyan szituációt, amikor úgy érezted, hogy azt az értéket, amiért téged úgymond idézőbe nagyra, tehát talán túl értékel, vagy nagyon értékelnek, és ezt te kaptad, és azon vívottál, hogy hogyan tudnád esetleg ezt átadni az embereknek, hogy ez egy ajándék volt, amit te relatíve talán még az Isten segítségével tovább csiszoltál, és tovább adtad az embereknek. Tehát, hogy ezen volt egy ilyen szituáció, vagy esetleg gondolkodtál ezen, hogy ezt mondjuk azok a bizonyos nagy művészek égetben, akik végül is ők kerültek az emberek szemléleteiben az értékét, hogy hogyan tudták volna ezt bemutatni, ezt, hogy lehet, hogy ezt kapták Istentől ezt a képességet.
Jó kérdés, ja. Az első kérdésedre, tehát nagyon nem szeretem, ha mesternek szólítanak. Ez például a médiában ez egy nagyon bevett, nem a képernyőn, vagy nem magában a rádióban, hanem üdvözöljük, kedves mester. Hát ilyenkor mindig mondom, hogy mester csak egyetlen egy van, tehát nincsen egyéb mester. Valahogy ezt szeretném hárítani. Hogyha ez elkerülhetetlen, mert vannak ilyen szituációk, akkor azért velem nem fordult elő olyan túlzottan sokszor, de hogy vannak ilyen szituációk, akkor meg kell köszönni, és az Istennek gyorsan továbbadni. Tehát mindaz, amit kaptam, a tiéd. És akkor a körforgás az ezáltal rendbe jön. Mert amit az ember magában tartogat, az megbüdösödik, megrohad, elkezd málni, és akkor sokféle káros lelki betegség lehet belőle, nagyképűség, hiúság, akkor utána az ember már rákap a dicséretre, már várja, és itt tovább. Most, hogy ezek a nagy emberek, Mozartnak ez az egészen beteges istenítése, ez inkább a 19. században kezdődött. Tehát a saját kortársai ugye csodagyereknek tartották, de később, amikor már az igazi nagy műveit írja, olyan eszméletlen átütő sikerekben nem volt része. Talán az utolsó siker, de ő mindig Bécsben akart befutni, és pont azt a várost nem tudta meghódítani. A Don Giovannival még sikere volt Prágába. Meg Bachnak sem volt ez a fajta dicsőítése. Tehát egyszerűen szerintem kevésbé szembesültek ilyen szituációkkal. Az már érzékenyebb lenne, ha azt kérdeznéd, hogy például egy-egy kor felkapott sztárjai, ugye divák, énekesnők, mert ilyenek akár a középkorban is voltak, hogy ők mit kezdtek egy ilyen szituációval, erre nem tudnék mit mondani. Hát nem tudom, hogy... Szerinted egy sikerben sütkérező embernek ezt hogyan lehet megoldani? Tehát, de most egy Pavarottira, vagy egy ilyesmire gondolok.
Azért is kérdeztem, mert nem tudom. De azért neked csak annak tapasztalatban, hogy én nem szeretnék itt most okoskodni. De azt, hogy mondtad, hogy egy picit visszakanyarodva egy rövid kérdés a gondolatsorodhoz, hogy mondtad, hogy amit így érzed, azt próbálod azt a körforgását visszaadni Istennek a kicséretet. Hogy például a kétségben vizsgálódom, ha keresztény közegben van, mondjuk vagyok, hát van a szokványos néhány mondat, és akkor egy idő után akár az ember is megszokhatja, és a másik se veszi már egy idő után komolyan, ha meg, vagy a fenes, tehát elvédés, tehát biztos igen, de nem tudom. És van a másik közeg, mondjuk tehát nem hívő között, ott meg megint nagyon nehéz kommunikálni, mert milyen nyelvezetet használ az ember, hogy elmondja, hogy kérlek, hát ez nem az én értelmem. Nem tudom, tehát esetleg volt, de mondhat, hogy továbbadni, vagy a másik változat, hogy úgy saját magad, mikor egyedül vagy, akkor próbálod azokat, amiket akkor nem tudtál átadni a kártól.
Igen, azt gondolom, hogy tehát maga a továbbadás az egy személyes belső ügy, ami nem tartozik a közönségre, és valószínűleg az egy eléggé magamutogató dolog is lenne, bár van, akinek jól áll, vagy van, aki ezt a hivatást kapta az Istentől. De egy-egy ilyen alkotónál, tehát hogyha egy mély interjút, vagy egy interjúkötetet, vagy könyvet elolvasunk tőle, akkor egészen nyilvánvalóan kiderül az, hogy ő hogyan gondolkodik ezzel kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy ezt valahogy így lehet a maga kettősségében megélni. De tökéletesen nem lehet, tehát a sikert egyedül Jézus tudta tökéletesen viselni. Az elképesztő, hogy belegondolok, mennyire tanulságos, ugye ott a virágvasárnap. Hát ha valaki, akkor ő tudta, hogy ez mennyit ér. Hogy ugyanez a csapat fog 5 nap múlva üvöltözni, és egy iszonyatos kínhalált okozni. De mégse akarja őket megbántani azzal, mert érzi, hogy hát örülnek neki, hogy várnak tőle valamit, ha nem is azt, amire Jézus gondolt. Tudja, hogy ünnepelni jó valakit, hogy szeretni jó valakit, hogy valaki elé virágszőnyeget teríteni, ez jó. És tudja kezelni, tehát elfogadja. De egy pillanatig nem von le belőle következtetést. Hát ebben nem tudom, hogy van-e ember, aki ebben utánozni tudná.
Igen?
Hát az apu, talán én 18 éves voltam, amikor édesapám meghalt, és akkor még én is marxista voltam, tehát akkor nem volt köztünk ilyen. Az anyuért nagyon sokat imádkoztunk, úgyhogy most ő már hívő ember, meg templomjáró ember, úgyhogy az így megváltozott. Két legfontosabb funkcióját abba tartom, hogy vigasztalni és örömet adni. Tehát ez a kettő, ami a legfontosabb. Fantasztikus, hogy a tanintézetekben, és nem csak a magyarországiakban, hanem az egész világon, hogy milyen iszonyatos szemlélet uralkodik, mennyire belterjes szakmai, és hogy hogyan ölik meg a szíveket. Tehát amikor bemegy egy 14 éves kiskölyök a konziba, és hozza a maga kis, hát miért tartana ő már ott, mint Schönberg? Hát Istenem, örül még annak, hogy émol van, meg ámol. Ma már nem lehet C-durban írni. És kész. Akkor bárki, aki olyan darabot hozott még az én időmben, aki, vagy amelyik hallgatható volt a közönség számára, egyből elmaradott, túlhaladott, már megírták, semmi értelme, és meggyilkolják a szíveket. Az évfolyam társaim közül nem tudom, hogy hány van még a pályán, illetve az iskolatársaim közül inkább azt mondanám, hogy körülbelül a 60-70%-ukból kiölik a zeneszerzést. Tehát mire a zeneakadémia harmadik, negyedik osztályára eljutnak, akkor azt mondjam, már mindent megírtak, nem érdemes zenét írni. Kész. Az előadó művészekkel ugyanezt csinálják. Teljesen mindegy, hogy van szíved, nincs szíved. Trillát a barokkban csak felülről kezdünk. Figyeltem, 75. ütem. Ilyen görcsös minden előadó. A fesztivál zenekar szívritmus szabályozó gyógyszereken él. Minden koncert előtt a zenészek legalább 70%-a. Mert beléjük verték, hogy nem lehet hibázni. Már pedig az ember olyan, hogy hibázik. Ezért van a szívritmus szabályozó, ugye nem engedi, az embernek hevesebben dobog a szíve, ha izgul, ez nem engedi. És akkor iszonyú koncentráltan tudnak fújogatni. Vagy húzogatni a vonalat. Most ehhez képest úgy érzem, hogy elsikkad a lényeg. És hogy örömet adni és vigasztalni. Tehát ezeket nagyon tud a zene. Van egy csodálatos zsolozsma himnusz, és ez megmutatja, hogy mindegyik kell hozzá. Azt mondja, hogy verszak, száj, nyelv, ész, érzék és erő zengjen hitvalló éneket. A lángal égő szeretet gyújtson tüzével szíveket. Tehát ebben mindaz benne van, ami kell a művészeti alkotáshoz. Száj, amivel megvallom, nyelv, amivel ízlelem a körülöttem levő dolgokat, ész, amivel rendszerezem őket, az érzék, ahogyan érzem magam, és erő, mert anélkül pedig nem megy. És mindez miért összpontosul, hogy zengjen hitvalló éneket. Ez nekem nagyon-nagyon kedves idézetem. Hát ők harmóniában vannak. Abban a pillanatban, hogy az egyik ezek közül megbomlik, akkor valamilyen őrület lesz úrrá a zenén. Hogyha az érzelem lesz a legfontosabb, akkor eljutunk iszonyatosan dagályos, romantikus művekig. Hogyha az ész, akkor eljuthatunk olyan művekig, amelyekben semmilyen érzelem nincs, sőt, ezt programmá is tette például Pierre Boulez, az egyik leghíresebb kortárs zeneszerző. Hogyha az erőt vesszük ki belőle, akkor a New Age-es zenékhez jutunk el, szintetizátor akkor csak lágyan, sehol semmi, nincs konfliktus, nem is volt. Nem is... És akkor jutunk el, akkor nincsen benne erő. És hát mindennek pedig szerintem a hit felé kell csoportosulnia. Nagyon köszönöm ezt a kérdést is, mert nagyon-nagyon fontos. Elnézést, de nem értem. Igen. A hűség?
Igen, szóval a hűség az a szükséges, a üdvözlés székhez.
Ja. Hát tegnap Krisztus király vasárnapján a Blankenstein György, aki mondott egy olyat, hogy tátva maradt a szám. Azt mondta, hogy egyetlen egy Krisztus által kanonizált szentünk van. Ki az? A Jobblator. Ezt most csak azért mondom, én nem tudom, hogy a Jobblator hűséges volt-e vagy sem, de hogy tehát az utolsó pillanatig van remény egy bármilyen életállapotban. Úgyhogy nem tudom, hogy így a hűség és üdvözülés kérdése, szóval, hogy ez alapvetően az Úristennek a kompetenciája.